Gergőről a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Miskolc költségvetéséről volt szó a város közgyűlésén. A szeretett nyelvek gyakorlás állt a középpontjában az idei házassághete Sárospataki programjainak. Születésnapját ünnepli a Bükki Csillagda. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk. A város költségvetésének módosításáról is döntött a miskolci önkormányzat a legutóbbi közgyűlésén, ahol a képviselők a város üzemeltetési, működtetési feladataira és a szociális és kulturális, valamint a köznevelési területekre többletforrást szavaztak meg. Szilágyi Kornél főosztályvezető a költségvetési előterjesztés legfontosabb pontjainak az állami támogatásokat nevezte meg, valamint emlékeztetett arra, hogy további iparűzési adók is érkeznek majd hamarosan a városba.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A költségvetési korrekció keretén belül az önkormányzat 2024. évi költségvetésének utolsó módosítására kerül sor. Az ebben a rendelettervezetben elfogadott, módosított bevételi és kiadási előirányzatok kerülnek majd az önkormányzat 2024. évi beszámolójában leadásra a Magyar Államkincstár felé. És ehhez a módosított bevételi, illetve kiadási előirányzatokhoz lehet majd értékelni a 2024 év végrehajtását, a teljesítési adatokat mind bevételben, mind kiadásban. Mint ismert, az eredeti költségvetés 85,8 milliárd forintos főösszeggel került elfogadásra még 2023. decemberében. Ezt követően több alkalommal tárgyalta a közgyűlés a tavalyi évi büdzsét. Első alkalommal augusztusban az első féléves korrekció keretén belül, második alkalommal novemberben, a harmadik negyedéves módosítás kapcsán, illetve a jelen módosításban tárgyalja ismét a grémium. Az előterjesztésünk alapvetően két részből áll. Az első részben bemutatjuk azokat a változásokat, amelyek az előző közgyűlés óta történtek a 2024. évi költségvetésben. Néhány tételt nagyságrendje miatt szeretnék kiemelni. Ezek közül talán legfontosabb, hogy az önkormányzat a gazdálkodás sajátosságából adódóan 2024 évben is évközben számos központi állami támogatásban részesült, és időről időre érkeznek ezek a források önkormányzatunkhoz. Szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, illetve esélyteremtési illetmény címén több mint 200 millió forint támogatásban részesültünk, lakossági víz és szennyvíz szolgáltatás támogatására 13,9 milliárd forint összeget kapott önkormányzatunk, de ez terepel az anyagban az adóhatóságtól visszaigényelt áfa visszatérítés, Viszmajor pályázat, ahol a Bábonyi Bérsz 89 szám alatti támfa helyreállítására nyertünk el 70%-os intenzitású pályázatot. Megjelenik az anyagban az a 2025. évre vonatkozó állami támogatás is, amit úgynevezett nulladik havi nettó finanszírozásként kap az önkormányzat. Ezen összeg tavaly év végén 451,7 millió forintban érkezett meg önkormányzatunkhoz. De tartalmaz többletigényt is az előterjesztésünk. Innen is egy tételt szeretnék kiemelni, az pedig a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 2024 évi működéséhez 105 millió forint többlettámogatásban részesül a rendelettervezet szerint. több rétegű és több típusú miskolci vállalkozás működik, aki iparűzési adót fizet Miskolcon. De néhány konkrétumot, ugye az iparűzési adóra sok minden hatással van, a gazdaság fejlődő képessége, a GDP adatokat vettük figyelembe, van egy infláció, ami nyilván növeli a gazdasági társaságoknak a nettó árbevételét, ami ugye az adó, iparűzési adó bevételnek az alapja is egyben. A adóbevételek növekedéséről még két gondolatot, hogyha megengednek, közelmúltban került átadásra a Bosch cégcsoportnak egy új csarnoka a régi repülőtéren, ott örömmel jelenthetem, hogy majd építményadóban már az idén a társaság befizetése megjelenik az önkormányzati adószámlán, illetve reményeink szerint az idén elkezdődik a működése, a gazdálkodása, ami a 25 év gazdálkodás alapján majd a 26 évi számokban jelentkezik többletként, és ahogy polgármester úr is írta, a gazdaságfejlesztés részben várospolitikai cél, részben tudomásom szerint a toppos fejlesztésekben is vannak, illetve a Miskolc Holding ZRT is komoly tevékenységet folytat abban, hogy Miskolcon a gazdaságfejlesztés tovább fejlődjön, ami hozzájárul az önkormányzat építményadó, illetve iparűzési adó bevételeihez is.
A szeretett nyelvek gyakorlása állt a középpontjában az idei házasság hetes Sárospataki programjának, amelyet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tartottak. Az iskola a családi életre nevelés munkaközössége egy interaktív délutára várta a tanulók szüleit, ahol közös beszélgetés és gondolkodás által ismerhették meg a különféle társas érzelmi reakciókat. Iváné Targyörgyi, munkaközösség vezetőt, tudósítónk Koleszár Krisztián kérdezte.
Hogyan kapcsolódott az idei évben a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola házasság hete programsorozatba?
Iskolánkban már több mint egy évtizede működik a családi életre nevelés módszertana, és a házasság hetével kapcsolatban ez a munkaközösség is aktívan részt vállal abban, hogy az iskola vezetéssel együtt egy olyan programot, egy olyan délután szervezzen, ahol hát meg tudjuk ünnepelni magát a házasság intézményét.
Hogyan állt össze idén ez a program?
Idén az országosan megrendezett házasság hetének a mottója, beszélgessetek a házasságotokért. Ez a mottó adta az alapját annak, hogy meghívjuk például Novák Lajos atyát, aki egy nagyon érdekes előadást tartott arról, magáról a keresztény házasságról, annak jellemzőiről, értékeiről. Majd utána egy gyakorlatias része következett a programnak, és az öt szeretett nyelv mentén vagy állomásain beszélgethettek együtt a házaspárok.
Kik voltak a meghívottak, ugye ez iskolában rendezték meg, diákokhoz kapcsolódóan, vagy ez teljesen nyitott volt a program?
A program olyan szempontból volt nyitott, hogy tanulóinknak szüleit is megcéloztuk ezzel, tehát az iskola dolgozói voltak jelen, házastársaikkal együtt természetesen, és a tanulók szülei, tehát olyan házaspárok, akik vállalták, hogy ezen a délutánon egy minőségi időt töltenek velünk együtt.
És ha valaki belép az iskolába, akkor szétnéz, akkor még láthatja a tavalyi programnak a nyomait, a falakon az mi is volt?
Így van, hisz ez minden éven megrendezett program az iskolánkban, tavaly pedig a házaspárok útját járhatták végig a résztvevők. Ezeknek csodálatos plakátjai láthatók az iskolában a mai napig is, hogy egy-egy házas társ, egy-egy házas pár élete során, vagy a házasságának az időtartamára tekintve honnan indul és hová érkezik.
És ugye a riport elején elhangzott, hogy a családi életi nevelés munkaközösség kapcsolódott ugye ehhez a programhoz. Mit lehet tudni erről a munkaközösségről? Mi a fő célja, feladata?
A családi életre nevelés munkaközösségnek tantestületünk minden egyes pedagógusa tagja. 11-12 éve kapcsolódtunk ehhez a programhoz, mert nagyon fontosnak tartjuk a nevelés során azt, hogy a gyerekek kell együtt olyan órákat, ezeket családórának hívjuk, és olyan órákat, olyan témákat érintsünk, amelyek a későbbi életükben is példát vagy utat mutathat arra, hogy milyen egy család, vagy mit jelent az, hogy családban élünk. Ott kinek mi a feladata, hogyan kell erről beszélgetni, tenni, gondolkodni.
2022. március 8-án nyitotta meg kapuit a Bükki Nemzeti Park szívében, a Bükki Csillagos Égbolt Parkban, csillagászati látogatóközpontként a Bükki Csillagda. Március 8-a ebben az évben szombatra esik, így az egész hétvégét a születésnap megünneplésének szentelik. Tanösvénytúra, Bükki Nemzeti Parki védjegyes termékek vására, gyermekfoglalkozások, izgalmas játékok és nyeremények várják a hozzájuk érkezőket, a közösségi média követőit, írták a honlapjukon. Akik online vásárolnak jegyet március 8-ára vagy 9-ére, nappali vagy esti programra sorsoláson vesznek majd részt. Kettő jegyet nyerhetnek az esti csillagászati programra, a Perszeidák meteorrai idejére, augusztusra. Akik pedig úgy döntenek, hogy ellátogatnak hozzájuk ezen a hétvégén, amikor összesen 6 komplex programon, mindkét nap 10 órától induló szakvezetéses túrán, a bolygó túra tanösvényen, és mindkét nap egy-egy gyermekprogramon, kézműves foglalkozáson is részt vehetnek, ők egy totót is kitölthetnek a Bükki Csillagdában. A totón helyesen megválaszolók egy-egy garantált apró ajándékkal lesznek gazdagabbak, majd a hétvége után nevük bekerül egy kalapba, sorsoláson vesznek részt és családi jegyet nyerhetnek az Ipoly-Tarnóci ősmaradványokhoz és a Miskolci Szeletta Parkba. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 40. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivált a Miskolci Egyetemen, ahol többek között tematikus kiállítások, tudományos előadások, ásványbőrze és gyermekfoglalkozások várják a látogatókat. A rendezvény honlapján olvasható információk szerint a szervezőket kezdetektől az a cél vezérelte, hogy minden ásványokhoz, kőzetekhez, drágakövekhez és ősmaradványokhoz kötődő ember megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelő programot a fesztivál kínálatában. A Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál elsősorban közép-európai országok kiállítóira és látogatóira fókuszál, de egyfajta híd szerepet is betölt a nyugat- és kelet-európai országokból érkező gyűjtők között. Az idei évben az év ásványa az opál, melynek több változata létezik a nemes opálok mellett, ilyen például a teljesen átlátszó, folyékony ragasztóra emlékeztető hialit, más néven üvegopál, a tejfehér tejopál, vagy a barna különböző árnyalataiban játszó májopál. Az év ősmaradványa ebben az évben a radiolária. Ezek olyan egysejtűek, amelyek az óceánok legváltozatosabb környezeteiben, a nyílt vizek felszínétől egészen a sekélyebb tengerek mélyebb vizeiben élnek. Az első radioláriák mintegy 500-550 millió évvel ezelőtt jelentek meg, egyik legjellemzőbb tulajdonságuk pedig az amorf opál anyagú vázuk, írták az Ásványfesztivál internetes oldalán. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet kedden hajnalban -4, napközben pedig +12-13 fok körül alakul. Jelentős lesz tehát a napi hőingás. Az erre érzékenyek szédülést, esetleg fejfájást is tapasztalhatnak. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 3-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Been in love, you could touch the moonlight when your heart is shooting stars, you're holding heaven in your arms. Have you ever been so in love? Have you ever walked on? Ever felt like you were dreaming when you never thought it could, but it really feels that good? Have you ever been so in love? Have you ever? Your heart is shooting stars, your heart.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 2024 volt az első olyan esztendő Nyírbátor életében, amikor a beruházási költségek meghaladták a működési kiadásokat. Hamarosan Magyarországon is beindul az ezüst turizmus. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. 2024 volt az első olyan esztendő Nyírbátor életében, amikor a beruházási költségek meghaladták a működési kiadásokat. A múlt évben legalább 15 helyszínen zajlottak beruházások, amelyekhez már az év elején közel 8 milliárd forintos keretösszeggel tudott számolni az önkormányzat. Máté Antal polgármester szerint a fejlődés 2025-ben sem áll meg.
Nagyon fontos volt számunkra az elmúlt időszakban, hogy tudjuk bővíteni a családoknak nyújtott támogatási rendszerünket. Ma már azt gondolom, hogy Nyírbátorban a születéstől egészen az időskorig minden társadalmi és élethelyzetre tudunk segítséget nyújtani. Olyan támogatási rendszert dolgoztunk ki, ami egyedülálló a megyében. Nagyon sok pénzt, nagyon sok forrást költünk arra, hogy segítsük nem csak az iskola kezdésnél a diákokat, nem csak az időseket vitamincsomaggal, hanem ahogy mondtam, a születéstől az ingyenes gyógykezelésen át, az ingyenes kulturális programokon át, a különböző védőoltásokkal, a különböző szűrővizsgálatokkal, rengeteg-rengeteg programot valósítunk meg és támogatást adunk, és ami a legfontosabb, hogy amit elérünk, azt megtartjuk, és évről évre bővítjük. Az előző évben ilyen volt például az, hogy az egyetemisták is egy sokkal nagyobb támogatást kapnak a várostól, mint korábban ez volt. 2025 én azt gondolom, hogy megint csak ilyen szempontból fontos, szeretnénk továbbra is bővíteni ezeket a támogatási rendszereket. Nyilván ez alapvetően forrás kérdése. Én azt gondolom, hogy Nyírbátor pénzügyileg továbbra is elmondható, az egyik legstabilabb költségvetéssel rendelkezik a megyében. Ez egy jó dolog, erre igyekszünk odafigyelni, és hát nagyon komoly fejlesztési elképzeléseink is vannak 2025-re. Kettőt mindenképpen ki kell emelni. Én azt gondolom, az egyik a fürdőnek a komplex fejlesztés, ott gyakorlatilag több projekt ér össze, vannak uniós projektek, energetikai fejlesztések, attrakcióbővítések, tehát egy nagyon komoly ráncfelvarráson mi mondjuk itt helyben megy át a fürdő, olyan bővítésekkel, ami még inkább a családok számára vonzóbbá teszi ezeket a turisztikai kínálatokat, és a másik, ami ebben az évben elindul, az pedig egy új városi sportcsarnoknak az építése. Ez kormányzati hazai forrásból valósul meg a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül, úgyhogy idén is lesznek nagy fejlesztések. Azok a települések tudnak a jövőben sikeresek lenni, ahol a munkát, a feladatot, a döntést, a felelősséget megosztjuk a társadalommal. Ez egy nem egy egyszerű történet, ezért igyekszünk az különböző korosztályokat, az időseket, a fiatalokat, a munkavállalókat, a nagycsaládosokat bevonni, a különböző civil szervezeteket, a különböző működtetésbe, üzemeltetésbe, a sportegyesületeket, mindenkire egy kicsit nagyobb felelősséget helyezni, átadni a döntés lehetőségét, eszközöket, forrásokat rendelni hozzá, és így a működtetés, az odafigyelés, hogy minden részletre oda tudjunk figyelni, sokkal könnyebbé válik, mert megoszlik ez a fajta koncentráltság, nem mindent innen a városházáról döntenek el, kell ehhez egy bátorság is, és ebben Európai Uniós jó gyakorlatok szerencsére vannak nagyon sok számban, és ezeket ilyen projektekből próbáljuk tapasztalatcseréből összeszedni, rengeteg hasznos dolgot tanulunk ebből, de mi ebben még Magyarországon gyerekcipőben vagyunk, ezt be kell látni, van még mit tanulnunk, az elhatározás ebben a fontos, meg a bátorság, hogy ezt megmerjük tenni, úgyhogy ez egy olyan út, amit a jövőben folytatni fogunk.
Hamarosan Magyarországon is beindul az ezüst turizmus, az egészségben idősödni program, amibe a tervek szerint a Mátrát is bevonnák. Zsanócki Martin kutató professzor az időskori jólét legújabb kutatási eredményeiről számolt be.
Tavalyi évben az Európai Parlament megbízta a mi kutatócsapatunkat, ez egy litván központú kutatócsapat volt. Három neves európai kutatót kértek fel, hogy alkossuk meg az úgynevezett longevity, azaz az egészségben idősödni koncepcióját. Ez egy 10 éves keretprogram, ez egy úgynevezett framework, amit megalkottunk, ebben elsősorban a mobilitásra, a gazdasági fejlődésre, és azokra a kék zónákra fókuszáltunk, amiben egy mintát szeretne majd az Európai Unió, illetőleg az Európai Parlament döntéshozói tovább elterjeszteni Európa szerte. Igen, a kék zóna és az idős turizmus az egy két külön dolog, ugye egy ezüst turizmus, ugye itt reflektálnék a haj színére, innen indult az alapvető koncepció, ez egy körülbelül 10-12 éves koncepció volt, amikor kifejezetten az idősekre specializálódó turisztikai attrakciók, szálláshelyek és programok kerülnek kidolgozásra. Ezek általában a belföldi, minden egyes tagállamban a belföldi turizmushoz kapcsolódik. Magyarországon ezen belül is egyébként a Mátra egy kiemelt helyszíne ennek az idős barát és idős turizmusnak. Illetőleg a kék zónák, azok olyan területek, kettő is található egyébként Európában, egyik Szardínia szigetén, a másik pedig Ikaros szigetén Görögországban, ahol az idősek az életmódjuk alapján, ebbe bele kell érteni egy picit testmozgást, a mediterrán diétát és maga a szociális hálót, jóval tovább élnek, mint összehasonlítva egy városban vagy egy urbános környezetben lakók, és valójában ennek a koncepcióját, hogy mik kellenek ahhoz, mik szükségesek ahhoz, hogy mondjuk az életkort egészségben 5-10 évvel ki tudjuk nyújtani. Tehát ez egy úgynevezett longevity framework, ez azt jelenti, hogy kb. Egy másfél évet dolgoztunk ezen a kutatócsoporttal, itt megvannak adva bizonyos ajánlások, és ezek az ajánlások a következő döntéshozóknak, ez mindegy, hogy az egyes tagállami szinten, turizmusban vagy gazdaságfejlesztési szinten ezekből fognak dolgozni, tehát ezeket vezik alapul, és a mobilitást, tehát a közlekedést és a hozzáférést ezekhez a szolgáltatásokhoz, ez egy arculatra fogják tervezni. Ez az Európa Parlament adta a kutatást Brüsszelben, kiválasztották ehhez a megfelelő kutatócsoportot, és én nagy örömmel tettem eleget ennek a felkérésnek, és nagyon örülök, hogy egy ilyen magas szintű munkába részt vehettem, és ezzel is hozzájárulhattam egyébként ennek a sikeréhez.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A nagybőjt kezdetéhez érkezünk ezen a héten. A nagybőjti fegyelem a szigorú bőjti napokat hamvazó szerdára és nagypéntekre határozza meg. Idén előbbi március 5-e, utóbbi pedig április 18-a lesz. A 18 és 60 éves kor közöttieknek teljes hústilalom, csak 3 étkezés, a nasolás is ennek számít, illetve egyszeri jóllakás van előírva, a másik 2 étkezéskor nem ehetünk jóllakásig. A 14 és 18 év közöttieknek, valamint a 60 év felettieknek a teljes hústilalom szintén megvan, de étkezéseik és jóllakásaik száma nincs korlátozva. A 14 év alattiaknak, a súlyos betegeknek, az áldott állapotban lévő nőknek és a szoptatós anyáknak sajátos állapotuk miatt nincsenek ételbeli bőjtre kötelezve. Dicséretes persze, ha ők is vállalnak valami önkéntes lemondást, akár ételben, akár más számukra kedves dolog önkéntes nélkülözésében. Az egyszerű bőti napok, a pénteki hústiralom nagybőt minden péntekére vonatkozik. A 14 éves kort betöltött katolikusoknak teljes hústiralom van Jézus Krisztus pénteki kereszt halálára való tekintettel. És tiltott napok, az egész bűnbánat idő nagybőt minden napján, a pogányok előtti hitvallásként és saját lelkünk elcsendesítéseként tilos a mulatozás, tilosak az ünnepélyes esküvők és minden más zajos mulatság is, például bálak, házi bulik, táncos összejövetelek, hangos szórakozások, te a délutánok, és stb. A közeljövőben egy tanulmány formájában kívánja bemutatni dr. Novák István, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese, mindazt a lelki töbletet, amely megtapasztalható egy katolikus felsőoktatási intézményben. Az oktatás és nevelés mellett a legfőbb küldetés a hit átadása, melyre jó alkalmakat nyújtanak például az előttünk álló nagybőt során rendezendő lelki programok.
Katolikus Egyetemnek számos 20.-21. századi szerző véleménye szerint, többek között II. János Pál pápa és Benedek pápa is megfogalmazta, nem csak az a küldetése, hogy a katolikus egyház fenntartásában működve egy sajátos értékrendet hordozó, különleges életformára nevelő tanító modellt kínáljon fel az ott dolgozóknak és az ottani hallgatóknak, hanem sokkal fontosabb feladata az, hogy a hit átadásban, a hit továbbadásban is egy rendkívül fontos szerepet játszik a katolikus egyetem. A közeljövőben elkészülő és megjelenő tanulmányomban számos szerzőnek a véleményét fogom leírni és elmondani, hogy a katolikus egyetem hogyan is tud például a közjó szolgálatába állni. És megint csak egy borzasztó egyszerű dologra kell gondolnunk, amikor a katolikus egyetem bekapcsolódik a karitász munkába, a szeretett szolgálat gyakorlásába, bekapcsolódik a menekültek befogadásába, akkor gyakorlatilag megvalósítja az egyház küldetését. Nem minthogyha ezt nem lehetne megtenni egy nem egyházi egyetemen is, de valójában a katolikus egyetemnek épp ez a lényege, hogy amit az egyház tanít, amit az evangéliumokban, a Szentírásban olvasunk, azt azért váltjuk valóra, mert Jézus erre parancsot adott, ami számunkra, szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek benneteket. Katolikus egyetemen is természetesen vannak nehézségek, problémák, vannak konfliktusok, összeütközések, viszont Jézus tanítása itt is beleilleszkedik abban a nagy rendszerbe, amit az egész egyház, a keresztény vallások együttetően tanítanak, az ellenség szeretet és a megbocsájtás, amelyről néhány nappal ezelőtt a vasárnapi evangéliumban is hallottunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor egy egyetemnek a szellemi kultúrájáról beszélünk, és amikor azt mondjuk, hogy ez a katolikus egyház egyeteme, akkor azt ne csak úgy értsük, hogy az egyház az, aki biztosítja az egyetemnek a fenntartását, természetesen a állam segítségével, hanem arra is kell gondolnunk, hogy az egyház az, amelyik azokban a helyzetekben, ahol megoldásra van szükség, ott meg tudja mutatni, hogy ebből a 2000 éves kincsestárból milyen lelki megoldásokat és milyen gyakorlati megoldásokat kínál. Én azt gondolom, hogy most, amikor a hamvazó szerdával majd elkezdődik a nagybőjt, akkor ezt még mélyebben és még intenzívebben kell megélnünk, és az egyetemen szervezendő nagybőjti programok, az egyetemen kívüli lelki gyakorlatok, ezek mind-mind segítenek abban, hogy egyetemünk polgárai közelebb érezzék magukat ahhoz a Krisztushoz, aki majd nagypénteken értünk meghal, és húsvét vasárnap, ami egész örök üdvösségünkért és életünkért feltámad.
A közeljövőben egy tanulmány formájában kívánja bemutatni az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mindazt a lelki töbletet, amely megtapasztalható egy katolikus felsőoktatási intézményben. Az oktatás és nevelés mellett a legfőbb küldetés a hit átadása, melyre jó alkalmat nyújtanak például az előttünk álló nagy bőt során rendezendő lelki programok is. Dr. Novák Istvánt hallották. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium felhívást adott ki, melyben gárdonyi és házas párokat keresnek, amelyeknek mindkét tagja az intézményben végzett. A tervek szerint a párokról tabló készül majd. A tabló elkészítéséhez kérik a kedves párokat, hogy az évfolyamuk és házasságkötésük évének feltüntetésével egy esküvői fényképet küldjenek a somogyiné.tündi@gardonyi-eger.hu e-mail címre. Ennek határideje március 15-e. Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társasjátékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Az ötletet örömmel fogadta az igazgató, az iskola diák önkormányzatának kezdeményezése volt ez. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Igazi közösségi térré változott ebben a tanévben a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulája. Pingpong, csocsó, sakk, társasjáték mind-mind arra hivatott közösségi játékok, hogy akár az óraközi szünetekben, akár a napközis foglalkozás végeztével tartalmas és szórakoztató időtöltést biztosítson a diákok számára. Az ötlet és az igény a diákok részéről fogalmazódott meg, így a diák önkormányzat és a szülők támogatásával új eszközöket tudott vásárolni az iskola. Kisné Murányi Andrea igazgató örömmel számolt be a diákok ötletéről, hiszen ezek a foglalkozások szinte elfeledtetik a reggel leadott mobiltelefonok létét, és egymással játszanak a tanulók.
Nem minden esetben tudunk kimenni az udvarra, ezért felállítottuk az aulában a pingpongasztalokat, valamint csocsókat. Beszerzésre került a diák önkormányzat és a szülői választmány felajánlásából a babzsák fotelek, tehát ilyen kis közösségi teret alakítottunk ki. Délelőtt elsősorban a szünetekben a felső tagozatosok töltik meg az aulát játékos formában, és ők pingpongoznak és töltik el itt a szabadidejüket, valamint délután pedig az alsó tagozatosoknak volt lehetőségük hosszabb időt beosztás szerint itt együtt eltölteni, amivel bővült a kör, az a sakkozás és a társasjáték, mert kialakítottunk a gyerekeknek egy olyan területet is, ahol elvonulhatnak, és nagyon szívesen töltik be itt élettel az aulánkat. Ugye iskolánkban a gyerekek leadják a mobiltelefonokat a nap elején, persze tanítási órákon, ha szükség van rá, akkor használják, de nem is jut eszükbe, hogy elővegyék. Tehát sokkal szívesebben játszanak együtt, a szociális kompetenciáik fejlődnek, és öröm látni azt, hogy fiúk, lányok felváltva az osztályközösségen belül szívesen játszanak együtt. Sokkal több mosolyt látunk a gyerekek arcán ezeken az alkalmakon, valamint ugye nagy lehetőség a mi intézményünknek, hogy az udvaron is több területen el tudnak a gyerekek különülni és különböző sporttevékenységeket folytatni, valamint a tornatermünkben is lehetőség van 3 részre osztott tornateremben különböző sportfoglalkozásokat megtartani, tehát igazából ki tudjuk használni.
Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társasjátékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Az ötlet az iskola diák önkormányzatának kezdeményezése volt, örömmel fogadta azt az igazgató is, tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, tudatta Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egriesek bora címet elnyert borok kóstolására, a gyermekeknek alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, valamint felfedezhetik a kézműves borsodnátasdi molnár kalács ízeit is. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy terjednek az okos eszközök, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruhán felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából a kórházból a háború még abszurdabbnak tűnik. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya állapota vasárnap is stabil maradt, nyugodtan töltötte a vasárnap éjszakát. Krajewski bíboros, imádkozzunk az egész egyházzal együtt a pápa egészségéért. Isten szolgája, Alcide de Gasperi hívő katolikus államférfi, világító torona jövő nemzedékei számára. Baldassare Reina bíboros beszéde az olasz politikus boldog avatási ügye egyházmegyei szakaszának lezárásakor. A kórházból a háború még abszurdabbnak tűnik. Ferenc pápa úrangyala imája. A Gemelli kórházban tartózkodó Ferenc pápa immár egymás követően a harmadik vasárnap nem vezette személyesen a déli úrangyala imát. A Szentszék sajtóterme közzétette beszédének írásos szövegét, amelyben a Szentatya köszönetet mondott az orvosok gondoskodásáért és a hívek szeretetéért. Ferenc pápa egyben hálát adott Istennek azért a lehetőségért, hogy testben és lélekben oszthassat annyi beteg és szenvedő ember állapotában. Szívemben érzem az áldást, amely a törékenységben rejlik, írta a Szentatya, és ez alkalommal is felhívásra fordult minden háború befejezéséért a meggyötött Ukrajna, a Közel-Kelet, Myanmar, Szudán és Kivu békéért. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus az öt érzésszerv közül kettőre hívja fel a figyelmünket, a látásra és az ízlelésre. Kezdte beszédét a Szentatya, ennek a két érzékszervnek a helyes használatához fűzve gondolatait. Ami a látást illeti, Jézus arra kér minket, hogy edzük a szemünket arra, hogy jól megfigyeljük a világot, és gondoskodó szeretettel tekintsünk fele barátainkra, utalta a pápa az evangélium szavaira. Vesd ki előbb a magas szeméből a gerendát, és csak aztán törődjél azzal, hogy kiverd a szálkát fele barátod szeméből. A testvéri korrekció csak ezzel a gondoskodó, nem pedig elítélő tekintettel lehet erény, állapította meg a Szentatya hozzátéve, hogyha nem testvéri, akkor nem korrekció. Ami a másik érzékszervet, az ízlést illeti, Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy minden fát gyümölcséről ismerünk fel. Az embertől származó gyümölcsök például a szavak, amelyek az ajkán érlelődnek, így a jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. A rossz gyümölcsök az erőszakos, hamis, közönséges szavak. A jó gyümölcsök az igaz és becsületes szavak, amelyek ízt adnak a párbeszédjeinknek. Ezeket a gondolatokat még ismét a kórházba küldöm nektek, ahol, mint tudjátok, már több napja tartózkodom, írta beszédében a pápa, majd köszönetét fejezte ki az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak figyelmükért és gondoskodásukért. Arról is beszámolta a híveknek, hogy szívében érzi azt az áldást, amely a törékenységben rejlik, mert éppen ezekben a pillanatokban tanulott meg még jobban bízni az Úrban. Ferenc pápa egyben hálát adott Istennek azért a lehetőségért, hogy testben és lélekben osztozhat annyi beteg és szenvedő ember állapotában. Megköszönve az imákat, amelyek a világ számos pontjáról érkező hívek szívéből szállnak fel az Úrhoz, majd mindnyájukat arról biztosította, hogy érzi szeretetüket és közelségüket. Ez a különleges időszak olyan számára, mint a Isten egész népe magával hordozna őt és támogatná. Ismételten köszönetét fejezte ki a pápa minden hívőnek, majd a következő szavakkal fejezte be beszédét. Én is imádkozom, értetek, és különösen a békért imádkozom. Innen a háború még abszurdabbnak tűnik, imádkozom a meggyötött Ukrajnáért, Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Myanmarért, Szudánért, Kibúért. Végül arra buzított, hogy forduljunk bizalommal Máriához, és bízzuk magunkat őrá, aki a mi anyánk. Ferenc pápa állapota vasárnap is stabil maradt, nyugodtan töltötte az egész vasárnap éjszakát. A Szent Atya nyugodtan, jó hangulatban töltötte a szombatot és vasárnapot. A pénteki hörgő ruhám nem tért vissza, állapota stabil, vasárnap reggel meglátogatta őt Pietro Parolin bíboros államtitkár és helyettese Edgar Pagna Parra érsek. Vasárnap esti szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról, március 2-án este 7:30. A Szent Atya klinikai állapota vasárnap is stabil maradt. A pápa nem szorult rá nem invazív gépi lélegeztetésre, hanem csak nagy áramlású oxigénterápiával kezelték. Láztalan. Tekintettel a klinikai kép összetettségére, orvosai továbbra sem adnak prognózist, azaz kór javaslatot. A Szent Atya vasárnap délelőtt szentmisén vett részt azokkal együtt, akik kórházi tartózkodása során ápolják őt, majd váltakozva pihent és imádkozott. A szentség sajtóirodája hétfőn reggel 8-kor közölte, a Szent Atya nyugodtan töltötte az egész éjszakát. Matteo Bruni szentségi szóvivő vasárnap délelőtt bejelentette, hogy a Szent Atya vasárnap reggel fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkár és helyettese Edgar Peña Parra érsek látogatását. A nyugodtan töltött szombat éjszakája után Ferenc pápa megreggelizett, kávét ivott, majd karosszékbe ülve újságot olvasott. Gyógykezelése folytatódik. Krajszki bíboros, imádkozzunk az egész egyházzal együtt a pápa egészségéért. Vasárnap este 9 órakor immár 7. alkalommal gyűltek imára a hívek a Szent Péter Bazilika előterében, hogy a szentolvasót imádkozzák Ferenc pápáért. Ez alkalommal Konrád Krajewski bíboros, pápai fő alamizsnás vezette a rózsafüzér dicsőséges titkainak imádkozását. A Vatikán városállam kormányzósága kezdeményezésére a múlt hétfőn kezdődött rózsafüzér imát vasárnap este a lengyel Konrád Krajewski bíboros pápai fő alamizsnást imádkozta annak dicsőséges titkaival Krisztus feltámadásának eseményeiről. Krajewski bíboros az egész egyház imáját kérte Ferenc pápa gyógyulásáért. Az egész egyházzal együtt imádkozzunk a Szent Atya egészségéért. Szűz Mária, az egyház anyja támogassa őt ebben az időszakban, szólt a bíboros bevezető felhívása a közös imádság kezdetén. A szombat esti rózsafüzét Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa vezette, még a hétfő esti imát Robert Francis Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa vezeti. Isten szolgája Alcide de Gasperi világító toron a jövő nemzedékei számára. Baldassare Reina bíboros beszéde. Lezárult Isten szolgája Alcide de Gasperi olasz politikus, világi hívő és családapa a boldogavatási ügyének egyházmegyei szakasza. Az egyházmegyei vizsgáló záró ülését február 28-án 12 órakor tartották meg a Lateráni apostoli palotában Baldassare Reina bíboros Ferenc pápa római helynöke elnökletével, aki Isten szolgáját, az egységes Európa egyik alapító atyát a jövő nemzedékeinek világító tornyaként jellemezte. Az egyház története tele van olyan személyekkel, akik fénynyomot hagytak maguk után. Közülük kiemelkedik Alcide de Gasperi alakja, kezdte beszédét Reina bíboros rámutatva, hogy a 20. század olasz történelmének egyik legjelentősebb alakjáról van szó, aki politikai látásmódjával és kormányzási készségével eredményesen vezette Olaszországot történelmének egyik legnehezebb időszakában. Politikai örökségéhez tartozik a háború utáni újjáépítésen túl a demokratikus intézmények megszilárdítása és az Egyesült Európa építése. Közvetítő képessége, pragmatizmusa és az állam iránti lojalitása következtében az olasz és az európai politika még ma is vonatkozási pontként tekinthet rá, szögezte le a pápa római helynöke, majd felidézte az olasz kereszténydemokrata politikus életrajzát. Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született Pieve-Tesinóban, amelyik osztrák-magyar uralom alatt álló Trentino megyében. Kétnyelvű kulturális környezetben nőtt fel, ami hatással volt képzésére és nemzetközi nyitottságára. A fiatal de Gasperi, miután a Bécsi Egyetem modern filológia szakán diplomát szerzett, újságírói és politikai tevékenységét folytatott, együttműködött az Il Trentino című újsággal, és elkötelezte magát az osztrák-magyar monarchián belüli olasz közösség érdekeinek védelme mellett. 1911-ben a bécsi parlament képviselőjévé választották, ahol kitűnt Trentino megye közigazgatási és kulturális autonómiáit folytatott tevékenységével. Az első világháború befejezését követően, miután szülőföldjét Itáliához csatolták, Alcide de Gasperi egy új nemzeti környezetben, az olasz néppárban folytatta politikai szereplését. A fasizmus hatalomra jutásával felosztották a néppártot, és de Gasperi a rezsim üldözöttjévé vált. 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönre ítélték, majd kegyelmet kapott, de évekig bizonytalan gazdasági körülmények között élt, a vatikáni apostoli könyvtárban talált menedéket. Ebben az időszakban tökéletesítette politikai és társadalmi megfontolásait, megalapozva a politikai katolicizmus második világháború utáni újjászületését. A fasizmus bukása után Alcide de Gasperi az Itáliát évtizedekig vezető kereszténydemokrata párt megalapításának egyik főszereplője lett. 1945-ben miniszterelnökké nevezték ki, és ő vezette az országot az újjáépítés és a demokratikus folyamat kezdetének döntő jelentőségű éveiben. De Gasperi politikai vezetőt nagyhitű és fedhetetlen erkölcsű emberként ismerték. Számos tanú és történész egybehangzó leírása szerint olyan politikus volt, akit mély lelkiség jellemzett, tevékenységét az élet és a közszolgálat keresztény szemlélete ösztökélte. A szilárd hit volt állandó iránymutatója, áthatotta minden politikai döntését és cselekedetét. Hitét nem csak a magánéletben vallotta meg, hanem konkrét elkötelezettségként megvalósította a gyakorlatban egy igazságos és egységes társadalom építése érdekében. Szögezte le beszédében Reina bíboros, majd rámutatott Isten szolgálja alaptermészetének egyik jellemző tulajdonságára, miszerint derűsen és reménykedve nézett szembe a nehézségekkel. Európa jövőképe a népek közötti együttműködésen alapult, befogadva és előremutató megközelítést tükrözött, amely szöges ellentében állt a földrészt a korábbi évtizedekben megosztó nacionalista felfogásokkal. Számára az országhatár nem egy elkülönítő korlát volt, hanem a különböző kultúrákat összekötő híd jelképe. Alcide de Gasperi a politikát igazságérzettel és becsülettel gyakorolta. A politika és az intézmények válsága idején Alcide de Gasperi példája fontos kiindulási pontot jelenthet a kortárs vitánk számára, fejtette ki Baldassare Reina bíboros. Isten szolgálja politikai tevékenységéből kiemelte annak egyik leglényegesebb aspektusát, amely az egységes Európa felépítése volt. De Gasperi eszméje a különböző társadalmi és politikai erők közötti párbeszédre épülő politikáról szintén követendő példa lehet. Egy olyan korban, amelyet a polarizáció és a populizmus jellemez, az intézményekbe vetett bizalom helyreállításának szükséges megközelítése lehet Alcide Gasperi módszere, amely a konstruktív konfrontáción és a közös megoldások keresésén alapul. Isten szolgájára nem csak mint nagy államférfira emlékezünk, hanem mindenek előtt, mint az Istenbe vetett mély hit és az erkölcsi fedhetetlenség emberére, folytatta beszédét Reina bíboros. Életét nehézségek és megpróbáltatások jellemezték, de mindig a szolgálat szellemével és a közjó keresztény látásmódjával nézett szembe az akadályukkal. Soha nem veszítette el az isteni gondviselésbe vetett bizalomát, és mindvégig elszántan törekedett az igazságosságra. Politikai elkötelezettségét nem személyes ambíciói, hanem a felebarát szolgálatára való őszinte elhivatottság vezérelte. Tevékenységét ezért profétai papi és királyi küldetésként jellemezték, amelynek célja a társadalom jobb jövőjének építése. Isten szolgájának alakja továbbra is rendkívül időszerű, hangsúlyozta Reina bíboros. Hozzájárulása az olasz demokrácia építéséhez az európai integrációban, valamint a politikai vezetésben betöltött szerepe kiindulási pontot képviselhet a jelen kihívásainak kezeléséhez. A politikai képviseletiség reprezentáció válsága idején Alcide De Gasperi példája arra hív minket, hogy fedezzük fel újra a közszolgálat, a szakértelem és a felelősség értékét. Gondolatai és politikai tevékenysége nem csupán a múlt történelmének részét alkotják, hanem a jövő számára is erőforrást, hivatkozási pontot jelentenek, mint azok számára, akik komolyan és ügybuzgóan akarják elkötelezni magukat a közjó érdekében. Akik közvetlenül ismerték, szerény és visszafogott emberként jellemzik, aki élet példáján keresztül képes volt mély lelkiséget közvetíteni környezete számára. Reina bíboros idézte De Gasperi leánya Maria Romana szavait, miszerint édesapja következetesen dicsekvés nélkül élte meg hitét, amelyet naponta imádsággal és elmélkedéssel táplált. Még olyan jelentős személyiségek is, mint Szent 23. János elismerték Isten szolgája keresztény tanúságtételének nagyságát. Roncalli pápa szerint életét és a mások iránti szolgálatát bibliai látásmód ihlette. Lelki és politikai öröksége sok ember emlékezetében még ma is él. A tisztesség, a szolgálat és a közjó iránti elkötelezettség példája továbbra is hivatkozási pont marad a mai társadalom számára, különösen egy olyan időszakban, amikor a politika értékek és eszményképek hiányával küzd. A nevét viselő, a szociális igazságért küzdő De Gasperi alapítvány tovább viszi Isten szolgája üzenetét, előmozdítva az életét vezérlő elvek által ösztökélt kulturális és társadalmi tevékenységeket, mondta beszédében Reina bíboros, majd Isten szolgája életszentségének híréről szólt. Alcide De Gasperi halála nagy megrendülést okozott a nép körében. Ezrek és ezrek kísérték koporsóját Trentóból Rómába, spontán gesztusokkal fejezve ki szeretetüket és meggyőződésüket, hogy igazságos és erényes ember volt. Néhányan még közbenjárását is kérték, amint azt az útközben elhangzó könyörgések is mutatják, Alcide, imádkozz értünk! Életszentségének híre a Fama Sanctitatis széles körben elterjedt. A halálát követő hosszantartó gyász arról tanúskodik, hogy nem csak államférfiként, hanem egyben a nemzet jelentős erkölcsi útmutatójáként tisztelték, széles körben elterjedt az a meggyőződés, hogy példamutatóan gyakorolta a keresztény erényeket. Beszéde befejező részében Baldassare Reina bíboros annak a reményének adott hangot, hogy az egyház elismeri Alcide De Gasperi hősies erényeit. A történelem egy olyan korszakában, amikor szükség van hiteles és következetes vezetőkre, Isten szolgálja Alcide De Gasperi alakja időszerű példakép, amely értékes tanításokat kínál fel a politikában és a társadalmi munkában elkötelezettek számára. Spirituális és politikai öröksége továbbra is világító torony marad a jövő nemzedékek számára, megerősítve, hogy az integritás, az elkötelezettség és a kötelességtudat kitörölhetetlen nyomot hagyhat egy ország történelmében. Mondta le a végső következtetést Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke, Isten szolgája, Alcide di Gasperi boldogavatási ügyének egyházmegyei szakaszát lezáró beszédében. Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.